Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde?
Egyelőre negatív a hangulat, a részvénypiacon 0,6%-os gyengülést látunk a Bux Indextől néhány perccel a nyitást követően, és a vezető papírok is kivétel nélkül veszítettek értékükből, ugyanakkor igazán jelentős visszaesésre nem nincs példa egyelőre a piacon. Az OTP 8438 forintba kerül, ez 0,6%-kal marad el tegnapi szintjétől. A Richter 0,7%-kal 7005 forintra esett vissza. A Magyar Telekom közben 0,3%-os mínuszban van 317 forinton, míg a MOL árfolyama szintén 0,6%-kal 2952 forintra esett vissza.
A forint most erősödésben van.
Igen, a forint egyelőre mérsékelt erősödést mutat tegnap estéhez képest. Az elmúlt két napban azért már érezhető a magyar deviza erősödése, hiszen a 400 feletti szintekről nagyjából 10 egységet tudott visszakapaszkodni a magyar fizetőeszköz. Most 393 forint 90 fillér körül jár az euró jegyzése. Ahogy említettem, ez minimális erősödést jelent tegnap estéhez képest. Az elmúlt két nap erősödése vagy fordulata egyébként elsősorban annak köszönhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank meglepetésre összeolvasztotta az egyhetes irányadó betétet és az alapkamatot. Ez a lépés egyébként néhány perccel ezelőtt vált hivatalossá, hiszen az egyhetes betéti tenderen 50 bázisponttal 7,75%-ra emelte az irányadó kamatot a jegybank. Ezzel az megegyezik a kedden meghatározott alapkamattal.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonal túlsó végén Korányigé Tamás tőzsdei szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt a hallgatóknak!
Ugye az első fél év utolsó napja van, ilyenkor visszaszoktak tekinteni a tőzsde teljesítményére. Múlt év vége óta több mint 20%-os esés volt kénytelen elkönyvelni a Bux. Mi minden történt ez alatt a fél év alatt?
Igen, a most reggeli tovább folytatódó eséssel együtt, tehát most már 22%, december végén meg 50.700 ponton volt a Bux, most pedig már elmúlt két hétben 40.000 alatt van. Ez a 22% esés nemzetközi szinten beleillik azért a trendben, tehát nincs különösebb oka szégyenkezésre. Ahhoz képest, hogy a S&P Index, tehát a meghatározó 500 legnagyobb amerikai részvényt tartalmazó index esése is több mint 20%. Emiatt június 13-a óta hivatalosan is medvepiac van. Ezt akkor deklarálják, hogyha az esés az a 20%-ot eléri. A Dow Jones az valamivel kevesebbet, 15%-ot esett, a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq Index viszont 29-et, mert ezek magasabb szinten voltak az év elején, nagyobbat is estek. A DAX Index 19%-os esése és a Bécsi Tőzsde 24%-os esése is nagyjából a magyarral hasonló mértékűek. Ami meglepő, hogy a környékbeli országok tőzsdéi, tehát a prágai, de még inkább a bukaresti tőzsde alig esett, a bukaresti tőzsde meg gyakorlatilag ott van, ahol a év elején.
Ez hogyan történhet?
Másodindexek összetétele, tehát bukaresti tőzsdén is nagyon jelentős a súlya a Petromnak, meg a nukleár elektrikának, két energetikai cégnek, amelyeknek az elmúlt időszak jó volt, és ott a bankoknak kisebb a súlya. Nálunk viszont pont fordítva, az index legnagyobb komponense hagyományosan az OTP, ami a tőzsdei kapitalizáció majdnem felét adta még.
Igen, az elmúlt fél évben is leginkább az OTP és a MOL volt középpontban. Ha az OTP-t nézzük elsőként, csak nem 50%-ot esett tavaly december óta. Ez azért jóval több, mint ez az általános 20-22%. Mi az oka?
Ez az általános 20-22% abból tevődik össze, hogy a két legnagyobb papír, az OTP feleződött, 16.600-ról lényegében 8.400-ra esett, a MOL viszont a 2500-as évvégi szintről, hiszen az olajárak és a egyelőre nincs embargó, tehát jöhet be az olcsó orosz olaj, amelyből a feldolgozott termékeket a MOL jó áron tudja exportálni, és még akkor is nagy a nyeressége, hogyha a legújabb extra profit adó azért ezt rendesen meg is csapolja, de még így is jól járt, úgyhogy a MOL árfolyama 18%-kal emelkedett fél év alatt. Igen ám, de az OTP-nek a BUX-ban nagyobb a súlya, tehát az a mínusz 49% és a plusz 18%-nak az eredője, figyelembe véve, hogy a Richter is, meg a M-Telekom is 17-17%-ot esett, ennek a veredője a 22%. Hogyha az OTP nélkül néznénk a magyar tőzsde részvényeit, akkor gyakorlatilag nem lenne esés, mert a MOL emelkedése kompenzálta volna a Richter és az M-Telekom esését. Tehát azért nálunk az OTP-nek, a bankszektornak nagyobb a súlya, mint Romániában vagy Csehországban.
Ez a hatósági ár, az ársapka, a MOL árfolyamát nem befolyásolja? Vagy hogyan?
Befolyásolja, de azért annyira nem. Tehát a MOL a olajtermékek exportján lényegesen többet nyer, mint amit a 480 forintos benzin ársapkával elveszít. Általában is a olajcégeknek most jót tett az elmúlt pár hónap, tehát a MOL a szerencsésebb oldalon van.
És még egy hír, a Waberers házat tájára, bocsánat. Igen, tehát beszámoltunk a cég raktárbázisának fejlesztéséről, ez most jelentős állami hozzájárulást kapnak, mit lehet tudni a részletekről?
De pár napja azt már lehetett tudni, hogy a meglevő Dabas-Dévegyháza környéki raktárbázisát, ami nagyon hosszú ideje megvan a Waberersnek, elkezdi fejleszteni, és egy regionális, tehát közép-európai logisztikai központot hoz létre. Most már tudjuk a részleteket is, 19 milliárd forintos beruházásról van szó, és ehhez a magyar kormány a HIPA Nemzetközi Befektetési Ügynökségen keresztül 6,4 milliárd forint, vagy 6,5 milliárd forint támogatást ígért. Azért ígéret, mert ehhez még bizonyos feltételeket kell a Waberersnek teljesítenie, de nagy valószínűséggel megtörténik, azért is jelentette be. Ez azt jelenti, hogy 17 millió részvénye van a fuvarozási cégnek, minden részvényre 360 forint állami támogatás jut. Ez nagyjából annyi, mint amennyit a Waberers részvény január eleje, december vége óta esett, ez a 20%-os esés. Meglátjuk, hogy a piac mennyire fogja ezt figyelembe venni, értékelni. Emlékszem arra, hogy a 2021-es év elején a Masterplus kapott összesen több mint 12 milliárd állami támogatás beruházásaihoz, ami akkor részvényenként 700 forint volt, és ennél nagyobb mértékben emelkedett a, persze ez egy sokkal pozitívabb környezetben.
De most mire lehet számítani a Waberersnél?
Azt gondolom, hogy a további esést ez mindenképpen megállítja, és hogyha változik a trend, azért a medvepiacra előbb-utóbb, csak nem tudjuk mikor, mik a piac szokott jönni, akkor megkeresik azokat a papírokat, amelyek fundamentálisan a következő időszakban jól fognak teljesíteni, és hogyha ez a beruházás egyébként önmagában is megállja a helyét, már pedig miért ne állná meg, akkor ez a állami támogatás jelentős lökést adhat a Waberersnek. Egyébként nyilván most már látszik, hogy az egyik legnagyobb magyar ingatlan fejlesztő csoport, a Indotek csoport, ezért is láthatott fantáziát a Waberersbe és szállt be, mert a fuvarozás mellett egyre inkább logisztikai raktárcéggé válik, amelyből hiány van, és ez azért hát a régió egyik legnagyobb ilyen jellegű szereplőjévé teheti a Waberers-t.
Köszönjük szépen, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy július 1-től emelkedik a szabadon felhasználható diákhitel kamata. Természetesen foglalkozunk az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Meg kell fontolni, hogyha Magyarország rendelkezik még urántartalékkal, akkor itthon bányásszák ki az alapanyagot, a fűtőelemek gyártására pedig a Rosszatom mellett más európai cég is képes. Paks 2-vel kapcsolatban így etéren sem válik kiszolgáltatottá Magyarország, mondta Palkovics László technológiai és ipari miniszter az Inforádió Aréna című műsorában. A riporter Exterde Tibor.
Paks 2 biztos? Mert Paks 1 üzemidő hosszabbításáról, ha jól tudom, a kormány hamarosan dönt.
Igen, hát most ez úgy van, hogy a múlt héten volt a kick-off meetingje, a Paks 1 üzemidő hosszabbítás, ugye ez tartozik hozzám, az MVM-nek a részeként. A helyzet az az, hogy többfajta tendencia van. Az egyik tendencia az, hogy Magyarország nő az energiafogyasztása. Egyszerűen azért, mert a gazdaságunk nő és erősödik. Tehát ilyen értelemben az a megfontolás, hogy ha Paks 1-nek van még biztonságosan és hatékonyan felhasználható üzemideje, akkor én, mint miniszter, felelőtlenül járnék el, hogyha ezennek a meghosszabbítással nem foglalkoznék, csak azért, mert vannak olyanok, úgy gondolják, az atomenergia az nem jó. Nyilván itt biztonság és hatékonyság, ez két fontos dolog. Most azt látjuk, hogy akár még 20 év tartalék is lehet a Paks 1-ben, amit mi itthon meg tudunk oldani, és tulajdonképpen majd meglátjuk, hogy mi lesz az üzemanyaga, mert arra is vannak megoldások. Ez mindenképpen egy kiszámítandó dolog. Most azt a feladatot szabtam múlt héten a kollégáimnak, hogy július 15-ig készüljön el az erre vonatkozó üzleti, technológiai, jogi anyag, de be tudok vinni a kormány elé. Azt mondjuk, hogy így néz ki a dolog, ilyen a megtérülésünknek ennyibe fog kerülni, és utána ezt kezdjük meg minél gyorsabban. Nyilván lesznek majd egyeztetések, európai atomenergia ügynökség egyébként, de ez egy zárt ügy, hiszen mindenki ezt teszi, akinek van atomerőművel. A Paks 2, az meg inkrementális növekedés jelent, muszáj megépítenünk, mert nem fogjuk tudni az itthoni energia igényünket ellátni Paks 2 nélkül. Ugye egy Szijjártó miniszter úr kapta azt a feladatot, hogy gyorsítsuk fel a Paks 2 építését. Én ahogy látom ezt, a két erőmű egyébként együttműködik egymással. Ne két versenyző erőművet hozunk létre, hanem két erőművet, aki ugyanarra az erőforrást fogja majd aztán jövőben használni. Ez biztonsági, financiás okokból egy logikus lépés, hogy akkor ezt megkezdjük el megépíteni.
De Paks 1 hosszabbítása az egy technikai műszaki kérdés, az egy 82-es erőmű, egyszer már hosszabbított erőmű.
Igen, az egy technikai műszaki kérdés, hogy 32-37 az az időszak, amíg a blokkoknak az üzemide véget érne, addig kell jutnunk odáig, hogy ott még 15 évet vagy 20 évet tudjunk hosszabbítani. Ez egy technikai kérdés, végignéztük a részleteit, végig kell néznünk az épületeket, az épületek alapozását, mozogtak, nem mozogtak, mi történt velük, végig kell néznünk az összes kiszolgáló berendezést, ami az atomerőműhöz kapcsolódik. Ezek jól értelmezhető és egyszerű műszaki ügyek.
A fűtőanyag biztosítás az hogy fog működni? A Rosszatommal kapcsolatban a finnek például lemondták a saját építésüket.
Igen, tehát az inkább egy politikai döntés volt a finnek részéről. Minden ország úgy dönt ilyen ügyekben, ahogy gondolja. Mi úgy gondoljuk, hogy jelen pillanatban nincs annak indoka, hogy mi a Paks 2 projektet lemondjuk, hiszen mindenki teljesíti azokat a feltételeket, amit teljesíteni kell. Ha nem teljesít, akkor látjuk a következményét, ha nem megfelel a dokumentáció, akkor nem adjuk az engedélyt. Akkor valahol a szemtámpont a parlamenti bizottságból is mondta, hogy meg kell fontolni azt, hogy a Magyarország uránt tudtunk bányászni annak idején, és ha van még urán tartalékunk, azt meg kell fontolni, hogy nem akarjuk esetleg ezt folytatni, hiszen akkor maga a kollégám sárga pornak hívják, annak az előállítása az Magyarországon történne, hogy ebből aztán utána hogyan lesz ténylegesen fűtőelem, hol készülnek el maguk az elemek. Az egy másik kérdés, arra számos megoldás van. A Rosszatom az egyik megoldás, de ugyanilyet tud a Framatom, az francia cég, de ugyanilyet tud a Westinghouse is, és ad abszolút még itthon tudnánk őket szerelni is. Tehát, hogy ez sem egy olyan dolog, ami nagyon kiszolgáltatott, tehát ez bennünket egyik irányban legalább 3-4 beszállító van, aki erre képes. Ez egy normál üzleti viszony, aki a legjobb ajánlatot teszi, akkor attól fogjuk ezt megvenni.
Palkovics László technológiai és ipari minisztert hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Július 1-től 4,99%-ra emelkedik a szabadon felhasználható diákhitel egy konstrukció kamata. A többi diákhitel termékkamata nem változik, mondta az Inforádiónak a Diákhitel Központ vezérigazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Rákosi Balást.
Az a környezet, amely körülvesz minket, tudjuk mindannyiunk életét érinti a koronavírus járvány, a háborús gazdasági helyzet és a globális infláció. Ez természetesen azokat a termékeket, amelyeknek a piaci árazáshoz valamilyen köze van, azokat érinti. A Diákhitel Központnak 5 olyan terméke van, amelyek az elmúlt közel 20 évben próbálta a magyar családokat, a magyar hallgatókat, a magyar fiatalokat támogatni, és ez a kamatemelés, amely július 1-től lép hatályba, és amely 1,99%-ról 4,99%-ra emelte fel a Diákhitel 1 a szabad felhasználású termékünknek az árát. Ez a másik négy terméknek az árát nem érinti. Illetőleg ennél bonyolultabb, mert a gazdasági oldalon érinti, de ebből a diákok a kormány árstopp politikának megfelelően és a terhek átvállalása miatt a másik négy termék tekintetében a Diákhitel 2, a Diákhitel Plusz, a képzési hitel 1, illetve a képzési hitel 2 tekintetében ezeket az emelkedő költségeket átvállalta.
Ez mit jelent tehát? Ezek a hiteltermékek, ezek a diákhiteltermékek mekkora kamattal érhetőek el?
Ezek 0%-os kamatok, tehát a diákhitel 2, diákhitel plusz, képzési hitel 1, képzési hitel 2, ezek mind 0%-osak voltak eddig is, és a jövőben is. A forrásoldali hiteleknek a drágulása miatt a költségvetés helytáll és átvállalja az emelkedő költségeknek a díját. A Diákhitel 1-nél, miután ez egy szabad felhasználású hitelkeret, a diákok nagyon egyszerű feltételek mellett vehetik igénybe, havi 15 és maximum 150 ezer forint értékben, amely egy évben 1,5 millió forintos támogatást tesz lehetővé. Ez a szabad felhasználású hitelkeretet, ezt a diákok arra költik, amire akarják. Ugye a jegybank emelte az alapkamatát 5,9%-ról 7,75%-ra. Most a Diákhitel 1 és a jegybanki alapkamat között több mint 2,7%-os a különbség. Ha a diákok szabad felhasználású hitelt próbálnának felvenni a kereskedelmi banki piacon, egyrészt ez nehézségbe ütközne, mert a többség nem tudna jövedelmet kimutatni, másrészt pedig a most elérhető kamatok 12-15-17%.
A jelenleg elérhető diákhiteltermékek közül melyik a legnépszerűbb?
Legnépszerűbb a Diákhitel 2, amely a képzési önköltségre és az idegen nyelvű térítési díjak fizetésére használható föl. A megoszlás a Diákhitel 1, tehát a szabad felhasználású, és a Diákhitel 2, amely csak a tandíjaknak a fizetésére használható föl, 60-40%-ban a Diákhitel 2 irányába dől el, tehát a diákok nagyobb része a most is 0%-kal kamatozó terméket veszi igénybe, de a diákoknak egy jelentős része a Diákhitel 1-nek a támogatási lehetőségével is él.
Rákosi Balázst a Diákhitel Központ vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője, jó reggelt, szervusz, mi történt az elmúlt fél órában?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A részvénypiacon továbbra is negatív a hangulat, sőt tovább romlott a hangulat az elmúlt percekben. A Bux Index most 1,1%-os mínuszban van szűk fél órában a nyitást követően, és a vezető papírok is kivétel nélkül gyengülnek. A Richter 1,4%-os visszaesése a legjelentősebb, 6955 forintba kerülnek most a gyógyszercég papírjai. Az OTP is 1,25%-ot veszített, így 8382 forinton áll. A Magyar Telekom 1,3%-kal 314 forintra esett vissza, míg a MOL most 0,8%-os mínuszban van, 2946 forinton.
Forint hogy áll?
A forint piacán egyelőre nincs jelentős változás, a 394-es szint környékén ingadozik a magyar deviza, most éppen 394 forint 25 fillért kell adni egy euróért, ez szinte hajszára megegyezik a tegnap esti árfolyammal, vagyis az irányadó egyhetes betéti kamat 50 bázispontos vártnak megfelelő emelése nem hozott jelentős mozgást a piacra. A dollár 377 forint 50 fillérbe kerül, az angol font pedig 458 forint 40 fillérnél jár.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az Üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu